hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat. Amen.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyel szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkora tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Atyánk, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus által mi beléd oltathattunk, hogy te vagy a szőlőtő, Úr Jézus, és mi lehetünk a szőlővesszők. És köszönjük azt a felszólítást, amiben az egész élet titkát tárod elénk, hogy maradjunk benned. Mert hogyha benned marad az életünk, és te mi bennünk, akkor termünk sok gyümölcsöt. Atyám, hogyha ennek az igének a fényében nézünk vissza az elmúlt évre, akkor olyan sok minden jön elénk. Köszönjük, hogy olyan sokféleképpen megmutattad a te szeretetedet, a te szabadításaiddal ajándékoztál meg. Köszönjük azokat a gyümölcsöket, amiket az életünk teremhetett. És ugyanakkor bűnbánattal állunk meg előtted, amikor elénk hozod azokat az időket, azokat az alkalmakat, amikor nem maradtunk benned, amikor elsodródtunk tőled, amikor vagy a világnak a gondja, vagy a félelme, aggodalmai, vagy a munkának a terhe és pörgése, vagy az érzéseinknek az intenzitása, a fájdalmak, a vágyak, A csalódások, az irigység, a féltékenység, különböző dolgok a hatalmukba kerítettek, és te már nagyon távoli voltál, akit még az agyunkkal ugyan ismertünk és követni véltünk, de nem voltunk benned, nem tudtad áthatni a mi szívünket, a mi életünket, a mi cselekedeteinket. Bocsásd meg, hogy ilyenkor sokszor még téged hibáztattunk, hogy ilyenkor lezártuk magunkat a te ránk áradó szereteted elől, és a saját magunk által talált úton pörögtünk, és közben nem volt fény az életünkben, nem volt élet bennünk. Bocsásd meg, hogy olyan hajlamosak vagyunk erre, és bocsásd meg minden rossz gyümölcsét ennek az állapotnak, amikor nem voltunk benned, és ezért nem áldássá lettünk a környezetünk számára, hanem teherré, amikor nem tudtunk örömmel és szeretettel fordulni másokhoz, hanem türelmetlenek és ingerültek voltunk. Amikor nem tudtunk a te gyermekeidként tisztán, téged dicsőítve élni, hanem helyet adtunk mindenféle érzésnek és gondolatnak a szívünkben. Amikor a szánkkal nem csak téged áldottunk és másokat építettünk, hanem a mondataink fájdalmat okoztak, vagy mások háta mögött hangzottak el, bepiszkítva és szennyezve azokat. Atyánk, amikor nem benned vagyunk, és te mi bennünk, akkor annak ezer módon van gonosz mérgező gyümölcse. Bocsásd meg ezeket nekünk. És kérünk, hogy a te szent lelked által vezess most, hogy a csendben előjöjjenek azok a konkrét dolgok, amiket le kell tennünk eléd. Atyán, köszönjük most kegyelmednek ezt a pillanatát, amikor eléd állhatunk azért, hogy megtisztulva újra teljes legyen a veled való közösségünk. Köszönjük a te bocsánatodat, köszönjük azt, hogy magadhoz hívsz az úrvacsorai közösségben, és köszönjük azt, hogy te akarsz megszólítani az igében, az ige hirdetésben. Így kérünk, hogy szent lelked által légy itt jelen közöttünk. Amen.
Istenek igéjét Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott leveléből olvasom. A második fejezet 12. versétől a 16. versig. Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Kedves testvérek, amikor ezt az igét halljuk, akkor leggyakrabban az a mondat üti meg a fülünket, és az a mondat marad meg velünk, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Talán most is, hogy felolvastam, ez az, amiről úgy igazán emlékszünk. És abban a pillanatban, amikor ezeket a gondolatokat halljuk, egyből két dolgon is megütközünk. Mi az, hogy félelem és rettegés? Hát legalább Isten ne erre szólítana fel bennünket az ő igéjében. Nem azért keressük őt sokszor, hogy éppen különböző félelmektől és rettegésektől legyünk szabadok. Szabadulni kívánunk mindebből, és akkor Isten ezzel szólít meg. A másik kérdése pedig, és ez inkább azoknak a kérdése, akik reformátusként találkoztak Isten szavával, hogy hát hogyan munkálhatnánk mi az üdvösséget? Hát nem azt súlykolják belénk protestáns keresztényekbe kezdetektől fogva, hogy az üdvösség az Istennek az ajándéka, amit egyedül Jézus Krisztusért, egyedül kegyelemből kapunk meg, amiért semmit nem tehetünk, amit semmi módon mi magunk el nem érhetünk, amiért mi nem tehetünk semmit. Hogyan mondhatja hát az apostol, hogy munkáljátok a ti üdvösségeteket? Kétszeresen is tehát megakasztott bennünket ez a mondat, ó év napján, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, miért féljünk, és hogyan munkáljuk azt. Ugyanakkor azért kezdtem azzal, hogy ez a mondat az, ami általában megmarad bennünk, vagy megakad bennünk, mert van ebben a felolvasott részben egy másik mondat, amiből ki kell indulni ahhoz, hogy minden más a helyére kerüljön. Egy olyan mondat, aminek a fényében mindez, amit Pál apostol itt mond, az a maga helyére kerül. Mégpedig ez így hangzik, Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt. Olyan ez a mondat, mint a szív az emberi testben, ez adja az életet, a tartalmat a többi gondolatnak, összetartja őket, egységben tartja őket, bekapcsolja őket egy nagy egészbe. És aztán ennek alapján hangzik el egy buzdítás, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, egy intés, zúgolódások és vonakodás nélkül tegyetek mindent, egy elhívás, ragyogjatok, mint csillagok a világban, és egy ígéret, nem lesz hiába való az életetek. Jöjjetek hát, mindezek fényében álljunk Isten elé ó év napján, visszatekintve, hogy vajon hogyan méretünk meg, hogyan számolunk el Isten bennünk való munkájával, és erőt nyerve a következő évre. Azzal kezdődik tehát Pál apostolnak a gondolat menete, hogy Isten az, aki munkálkodik bennünk. Hogy Isten valóságosan munkálkodik, és valóságosan cselekszik a keresztény emberben. Nagyon szeretném, hogyha meghallanánk ennek a mondatnak az erejét. Hiszen az örömhír, az evangélium van itt elrejtve. Valami olyan titokról beszél, amit kimondani nem is igazán lehet. Pál apostol az előző versekben Jézus Krisztusról szólt, és itt mondja, itt írja le azt a híres Krisztus himnuszt, ami ugye azt adja elénk, hogy Isten fia Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megalázta magát. Emberré lett. Aztán avval megy a gondolat tovább, hogy emberi voltában, szolgai formában a kereszten odaadta magát értünk. És utána azt olvassuk, hogy Isten pedig feltámasztotta őt, a maga jobbjára ültette őt, és olyan nevet adott neki, amely név előtt meghajlik minden tért. Istennek az tehát a munkája, mondta el Pál apostol eddig, hogy Jézust kihozza a halálból, a maga jobbjára ülteti, minden erőt, minden hatalmat lefegyverez, ami ellene való. És utána azt mondja, hogy Isten munkálkodik bennünk. Hogy Isten ugyanezzel az erővel munkálkodik a keresztény emberben. Hogy az, aki mindeneknek a teremtője és az ura, az, akinek kezében van mindeneknek a sorsa, az, aki a szavával létrehívja a világot, az az Isten munkálkodik bennünk. Az az Isten munkálkodik benned. Nem egy távoli, számunkra nem jelentős idea, egy elgondolás, nem egy személytelen erő, hanem olyan közel jön a krisztusi emberhez, hogy cselekszik benne. Ezzel az erővel munkálkodik Isten mindenkiben, akiben jelen van az Úr Jézus Krisztus. Ha ennek a fényében, ha ennek a titoknak a fényében visszatekintünk az elmúlt évbe, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy egyrészt mi mindenben cselekedett Isten bennünk. Meg kell látnunk, hogy mindennek ez az alapja. Hogy semmit nem érhettünk volna el. Hogy semmit nem hallottunk volna meg az ő szavából. Hogy semmit nem érhettünk volna át az ő jelenlétéből, az ő vezetéséből, szabadításából vagy vigasztalásából, intéséből vagy korrekciójából, ha nem lenne valóság az, hogy ő munkálkodik bennünk. Semmi nem történhetett volna meg, ha Isten ezzel a munkájával nem lett volna jelen az életünkben. Visszautal ez arra, amit Jézus mond, és amit a lekcióban olvastunk, amikor Jézus azt mondja, nélkülem semmit sem tehettek. Mi az, amit munkál? Folytatja az apostol a gondolat kifejtését. És azt mondja, ő munkálja és munkálta bennünk az akarást és a cselekvést. És egyből ott van bennünk a kérdés, hogy hát nem tudunk mi akarni? Nem tudunk mi cselekedni? És a Biblia válasza az, hogy jól nem. Minden cselekvéshez két dolog kell, hogy akarjuk, és hogy véghez is vigyük. Először választanunk kell, hogy mi a jó, hogy mi az Isten akarata, és azonosulnunk kell ezzel. És ki az közülünk, aki nem mondja azt ma, hogy ismerjük azt, amikor tudjuk, hogy mi az Isten akarata, de nem akarjuk azt. Ki az közülünk, aki nem ismeri azt, amikor felismerjük, hogy mire hívna Isten, és tudjuk, hogy mi az ő jó akarata, de mi nem akarjuk azt. És hogyha ő kimunkálja bennünk az akarást, és az van bennünk, hogy igen, azt akarjuk, amit te akarsz, akkor mindig ott van a másik oldala annak, amit az apostol mond, a véghez vitel. Ki az közülünk, aki nem ismerné, hogy milyen az, amikor akarjuk, amit Isten akar, és mégsem vagyunk képesek megtenni. Akarjuk a jót, mondja Pál apostol más helyen, de tagjaimban egy másik törvényt látok, a bűnnek a törvényét, és ezért nem vagyok képes véghez vinni azt a jót, amit akarok. Pál apostol itt aztán így kiált fel, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem ebbe a halálra ítélt testből. És kedves testvérek, ezen a ponton halljuk meg az örömhírt. Amikor mi képtelenek vagyunk, amikor azzal szembesülünk újra és újra, hogy nem akarjuk, vagy ha akarjuk, nem vagyunk rá képesek, akkor azt mondja, Isten az, aki munkálja benned az akarást. Isten az, aki munkálja benned a véghez vitelt. Hogy Isten szüntelenül, fáradhatatlanul jelen van és cselekszik. Hogy Isten nem adja fel, hanem folyamatosan cselekszik az életünkben. És hogyha megkérdeznénk Pál apostolt, hogy miért teszi ő ezt, akkor azt mondja itt a Filippi levelben, ennek a mondatnak a végén, hogy ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő jó tetszése szerint, az ő tetszésének megfelelően, az ő jó szándékából, az ő gyönyörűségéből, az ő kedvességéből, szabad isteni döntéséből. Kedves testvérek, az a jó hír és az az örömhír ennek az évnek a végén is, hogy miközben Isten munkálkodik bennünk, miközben a mindenható Isten cselekszik az életünkben, miközben mi sokszor ezt a munkát eltékozoltuk, mert nem kapcsolódtunk bele, mert nem azonosultunk vele, ő mégsem adta fel mindezt, hanem ő továbbra is jelen van, továbbra is adja önmagát, továbbra is indít a szent lelke által bennünket, továbbra is életben tart minket, továbbra is hirdeti számunkra a kegyelmet, továbbra is kész kézen fogni és vezetni, mert ő az, aki fáradhatatlanul munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt. Ez mindennek az alapja, ez az evangéliumnak a szíve, és ezek után folytassuk Pál apostol gondolatait a következővel, a buzdítással, akkor hát félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket. Látjuk ebből, hogy az üdvösség munkálása nem azt jelenti, hogy azt mi érjük el. És azt sem jelenti ez a mondat, hogy Isten is megteszi a magáét, és mi is megtesszük a magunkét, nincsen 50-50 alapon való egyezkedés az üdvösség kérdésében. Az az egy dolog van, amit Pál apostol átél, amikor így kiált fel kínjában és tehetetlenségében, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És amikor eljut a mélységbe, akkor utána azt mondja, hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Ez az üdvösség magunkhoz ölelése. Ez az üdvösség elnyerése. Mit jelent hát ennek a fényében ez a mondat, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok, vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Az, hogy Pál apostol, ha képpel akarnám leírni ezt, azt mondja, hogy tiétek ez az üdvösség. Olyan, mint egy gyönyörűen becsomagolt doboz, olyan, mint egy nagy és különleges isteni ajándék. Nem kifizettétek az árát, nem megdolgoztatok érte részben, hanem megkaptátok. Elfogadtátok hittel, a tiétek lett. De ebben az ajándékban nagyon sok minden van elrejtve, amit még nem ismertek. Nagyon-nagyon sok minden van benne, amit még nem láttok, amivel nem éltek. És ezt jelenti növekedni az üdvösségben. Ezt jelenti félelemmel és rettegéssel véghez vinni az üdvösséget, feltárni mindazt az életünkben, amit Isten elrejtett. Egy másik példával élve, tegnap volt itt a templomban egy esküvő házasság képével, amikor egy pár Isten színe előtt szövetséget köt, és Isten áldását kéri a házasságára, akkor azt mondjuk, hogy az ő esküvőjük, az ő házasságuk kész, teljes, egész. Megszületett az a házasság, az nem egy félházasság, nem egy negyedházasság, nem egy háromnegyed házasság, az egy 100%-os házasság. És mégis mondhatjuk nekik, és mondhatják nekünk, hogy dolgozzatok a ti házasságotokon. Munkálkodjatok a ti házasságotokon. Annyi minden van még ott, ami egy életprogram, hogy kibomoljon az életünkben. Munkáljátok az üdvösséget. Ott van az ajándék az öletben, de még nincs kibontva. A tiéd, de még nem élsz vele. Hogyan? Hogyan munkálkodjunk? Itt jön a két félelmetes szó, félelemmel és rettegéssel. Ami nem azt jelenti, hogy rettegjetek és féljetek, vajon van-e üdvösségetek? Vagy nem azt jelenti, hogy féljetek, hát ha elveszítitek ezt az ajándékot egyszer. Ne ugráljunk sokat, hát ha kiesünk a kegyelemből. Mert azt valljuk, hogyha egyszer Isten Krisztusban elhívott bennünket, akkor ő elhívott minket, és akkor az övéi vagyunk. De a kérdés az, hogy hogyan válaszoljunk Istennek erre a munkájára. Ha újra visszatérünk ehhez ennek a csodálatos, titokzatos voltához, hogy mit jelent, hogy a mindenható Isten, ami nyomorult, valóságos életünkben, testünkben, személyiségünkben munkálkodik. Hogy Isten az, aki bennünk cselekszik, akkor megértjük, hogy mire gondol Pál. Félelemmel, rettegéssel, Istenfélelemmel, szentséggel álljunk Istennek ehhez a munkájához. Nem Istentől való félelemmel, hanem azzal, hogyha egy ilyen csodában van részünk, akkor kellő tisztelettel, akkor kellő Istenfélelemmel viszonyuljunk hozzá. Az Istenfélelem nem menekülés Isten igazsága, vagy akár jogos haragja elől, hanem hódolás, leborulás Isten hatalma és dicsősége előtt. Így fogalmazta ezt meg valaki, az Istenfélelem nem az elveszett bűnös félelme a Szent Isten előtt, hanem egy igazi gyermek félelme a legszeretőbb Atya felé. Nem attól való félelem, hogy mit tesz velünk, hanem hogy mi valamivel megbánthatjuk őt, fájdalmat okozunk neki. Az Isten félelem jelenti azt itt, hogy komolyan veszük és bekapcsolódunk abba, hogyha ő ránk árasztja az ő erejét és cselekszik bennünk, akkor ez számunkra nem egy harmadlagos dolog, hanem mindennél fontosabb. És akkor félelemmel, Isten félelemmel, komolysággal és szentséggel válaszolunk erre a munkára. A félelem és a rettegés, az Isten félelem tehát, és hogy mondjam így, a te egyik lehetséges válaszod Istennek arra a dicsőséges munkájára, amit benned végez, hogy komolyan veszed, hogy engeded azt, és erre buzdít az apostol. Van azonban egy másik lehetséges válasz is Istennek erre a cselekvésére, és ettől óv Pál a következő versben. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Az Isten félelemnek a lényege, hogy Isten van a középpontban. A zúgolódás, az elégedetlenség, ami az életünkben jelen van, pedig bennünket helyez a középpontban. Kálvin János azt írja erről, ahol mindenki önmagának tetszeleg, két bűn szokott uralkodni. Rosszat mondanak egymásról, és vitatkozva harcolnak egymással. A zúgolódás és veszekedés abból származik, hogy mindenki túlságosan is keresi a saját hasznát és javát. Amikor számot adunk egy-egy évnek a végén, és magunkban átgondoljuk, hogy mi történt velünk, akkor nyilvánvaló, hogy ott van bennünk az a gondolat, hogy mi az, amiért hálát adunk Istennek. Sőt, azt kell mondani, hogy a hálaadás és a megelégedettség az alapja annak, hogy egészséges életet éljünk. A zúgolódás pedig az, ami megrabol bennünket. A zúgolódásnak és az elégedetlenségnek a lelkülete kizárja azt, hogy meglássuk a jót. Egy olyan szemüveget tesz ránk, amin keresztül nem látjuk mindazt, amit Isten munkált és cselekedett. Mindazt, amit Isten nekünk adott, csak azt látjuk, amit nem jól adott, így véljük. Ami nem úgy történt, ahogy szerettük volna. Amiben Isten úgy tűnik nem jól cselekedett. És ez az zúgolódásnak ez a lelkülete alapvetően lázadás Isten ellen. Mert azt fogalmazza meg, hogy elrontottad, nem jól adtad az életembe, nem így kellett volna ennek történnie. Gondolkozzunk el ezen. Ha azt mondtuk, hogy az Isten félelem az egyik lehetséges válasz arra a munkára, amit Isten bennünk végez, és végzett az egész évben, akkor azt kell mondanunk, hogy a zúgolódás, a vonakodás, az elégedetlenség a másik lehetséges válasz, amit Isten munkájára adunk. És amikor ezt a választ adjuk Istennek a munkájára, akkor valójában elszakítjuk magunkat tőle, és megfosztjuk magunkat a hálától és az örömtől. Van itt még egy fél mondat, zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Amikor arról van szó, hogy mit jelent, hogy Isten bennünk munkálkodik, és mi erre zúgolódás és vonakodás nélkül válaszolunk, akkor ez mindenre érvényes. Tegyetek mindent. Nem az úgynevezett szent dolgokra igaz, hogy Isten munkálkodik bennünk, hanem mindenre. A munkánkra, a szabadidőnk eltöltésére, a házas életünkre, a hobbinkra, bármire, a kapcsolatainkra, a barátságainkra nézve mindig az. Tegyetek mindent. Szabadok vagytok. Zúgolódás és vonakodás nélkül, mert Isten munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. És aztán Pál apostol azt mondja, hogy ebből egy hivatás születik. Ebből egy elhívás következik, hogy Isten gyermekeiként világítsunk a világban. Fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, mint Isten hibátlan gyermekei, mondja az apostol. És ehhez köti a gondolatot, mint csillagok a világban, úgy ragyogtok az elfordult és elfajult nemzedékben. Ha Isten valóban munkálkodik bennünk, ha mi Isten félelemmel bekapcsolódunk ebbe a munkába, és így munkája a mi üdvösségünket, akkor átformálódik az életünk. Akkor, mint csillagok a világban, úgy ragyogunk az elfordult és elfajult nemzedékben. Ha visszanézünk erre az évre, akkor azt nem kell nagyon magyarázni, hogy milyen értelemben és mennyi értelemben elfordult és elfajult ez a nemzedék. Hogy milyen értelemben kifordult ennek az országnak a helyzete. Hogy feje tetejére állnak az értékek, akár személyes, egyéni szinten, akár pedig nemzeti szinten. Lehet emiatt sok emberben egy nagy-nagy keserűség, hogy elolvassa a különböző újságokat, amelyek megpróbálják elemezni az elmúlt évet egyik oldalról, másik oldalról. Sok minden lehet, és sok minden van bennünk. De azt kell látnunk, hogy éppen ebben a helyzetben az Isten népének a feladata, hogy mint csillagok a világban ragyogjunk az elfordult és elfajult nemzedékben. Nem azért akarunk mások lenni, hogy különnek tudjuk magunkat, vagy hogy büszkék és gőgösek legyünk, mert akiben Isten félelem van, az tudja, hogy semmivel nem különb, mint a többi ember. Hanem azért akarja Isten, hogy mások legyünk, hogy az ő világosságát vigyük azokhoz, akik sötétségben vannak. Hogy Isten ismeretét vigyük oda, ahol tudatlanság van. Hogy Isten szeretetével elérjünk oda, ahol gyűlölet van. Hogy Isten erejével eljussunk oda, ahol szenvedés és nyomorúság van. Hogy Isten vigasztalását elvidd oda, ahol gyász van. Hogy Isten szabadítását eljutassuk oda, ahol még a bűn és a halál uralkodik. Ez az, amire elhívott bennünket Isten. Ha valóban ő munkálkodik bennünk, azzal az erővel, amellyel Jézust kihozta a halálból, ha mi bekapcsolódunk ebbe a munkába, mert komolyan vesszük, és Isten félelemmel viszonyulunk hozzá, ha éppen ezért elszakítjuk magunkat attól, ami annyira természetes, hogy elégedetlenek legyünk, hogy zúgolódjunk, akkor ragyogni fogunk, mint a csillag. És befejezésül, akkor miénk lesz az ígéret, ami Pál apostolé. Így fogalmaz, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Pál apostol sokat futott, sokat küzdött, sokat harcolt, sokat fáradt, és azt tudja mondani, hogy nem hiába. Mint minden ember, mi is ebben az évben is sokat futottunk, sokat fáradoztunk, nagyon elfoglaltak voltunk, azok leszünk a jövő évben is. De vajon el tudjuk-e mondani az apostollal, hogy nem hiába? Vajon szégyenkeznünk kell Isten előtt, mert oly sok minden nem áll meg abból, amit ebben az évben cselekedtünk? Vagy örvendezhetünk benne, mert tudjuk, hogy nem volt hiába, amit tettünk? A lekcióban arról hallottunk, hogy ha Jézusban maradunk, gyümölcsöt terem az életünk. Érdemes átgondolni, hogy milyen gyümölcsöt termett az életünk. Nem azt kell átgondolnunk, hogy mennyi mindent csináltunk, mert mindannyian nagyon-nagyon sok mindent csináltunk. Lelkészként is, nagyon sok mindent. De mennyi gyümölcsöt termett ez? Mi az, ami megmarad? És akkor mindjárt azt kell mondani, hogy nem is olyan sok. Mennyi mindent tettünk hiába? Bárcsak miénk lenne Pál apostolnak a bizonyossága. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Mert kedves testvérek, a kérdés nem az, hogy tettünk-e valamit, vagy nem, hanem, hogy mi az, ami abból megmarad. Ha olyan az életünk, mint egy nagy doboz, akkor az lehet, hogy nagyon szépen van becsomagolva, ragyogóan. Az is lehet, hogy kopottan van becsomagolva, és a szomszédot az érdekli, hogy hogyan van becsomagolva. De Istent az érdekli, hogyha majd kinyitjuk egyszer ezt a dobozt, lesz-e benne valami, vagy pedig nem. Hiába futottunk, fáradoztunk, küzdöttünk, vagy nem. Pál tudja, hogy nem futott hiába, és nem fáradt hiába. A teljes, az igazi, az eredményes futáshoz a következőket kell tudnunk újra. Isten az, aki cselekszik benned. Mérhetetlen módon cselekszik és jelen van az életedben. És nélküle nem tehetsz semmit. Vagy Isten félelemmel, vagy zúgolódva és vonakodva válaszolsz erre a munkájára. És ennek fényében vagy betöltjük hivatásunkat a világban, vagy pedig egy üres doboz csomagolunk és szépítünk kívülről, szakadatlan, de hasztalan. Isten mérje meg bennünket, árasszon el kegyelmével és kegyelme által, újítson meg, hogy az elkövetkezendő évben több gyümölcsöt teremjünk, amelyek valóban megmaradnak, és az ő dicsőségére szolgálnak. Erre szánjuk magunkat oda az úrvacsorai közösségben, és ezt az ígéretet és ajándékot öleljük magunkhoz az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy most az úrvacsorai közösségben veled is egymással találkozhattunk. Köszönjük a te bocsánatodat, a te kegyelmedet, hogy így zárhatjuk le ezt az évet, és a te lelked megújító erejével nézhetünk az új év elé. Urunk, köszönjük a te ígéretedet, hogy te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást is, és a tettet is, a cselekvést, a te jó kedvedből. Köszönjük, hogy valóban, ha visszanézünk, életünknek minden gyümölcse, a te kegyelmednek, a te munkádnak az eredménye. És köszönjük, hogy így nézhetünk előre, hogy hívhatjuk és várhatjuk a te szent lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk. Hogy munkálja ki bennünk azt, hogy mindent hálaadással, vonakodás és zugolódás nélkül, jókedvel és örömmel tudjunk végezni. Atyánk, köszönjük, hogy te hálaadásra hívtál el bennünket, és arra, hogy te légy az életünk középpontja, hogy nem kell megrekednünk magunk körül, hanem felülemelhetjük magunkon a szemünket, és megláthatunk téged, és leborulhatunk előtted, és így helyére kerülhet, helyére zökkenhet az életünk. Köszönjük a te csodálatos elhívásodat, hogy arra hívtál bennünket, hogy mások legyünk, mint a világ körülöttünk, hogy ebben a világban ragyogjunk, mint csillagok. Te rád mutató jelekké legyünk. Atyánk, kérünk arra, hogy adj ehhez erőt. Adj erőt, mert valóban a mi nemzetségünk is nagyon eltávolodott tőled, és egészen más értékeket, egészen más bálványokat követ, és azok előtt hajbókol. Kérünk, adj erőt a diákoknak, a gyerekeknek, akik itt a gyülekezetben kapnak egyfajta útmutatást, a te világosságodat, akiket a szülők bizonyos irányba próbálnak terelgetni, és az iskolában, a kortárs csoportban, de akár a tanárok között is annyira más dolgokat hallanak. Adj nekik bölcsességet, te szent lelked világosságát, hogy megtalálják a helyes megoldásokat, hogy úgy tudjon fejlődni az ő személyiségük, úgy tudjanak gyarapodni tudásban is, és növekedni lélekben, hogy mindig megtalálják azt az utat, amin te vezeted őket, és ha nem találják meg, akkor tudjanak újra felállni, és a te kegyelmedből újra indulni. Áld meg őket az ő küzdelmeikben, az ő tanulásukban, most a vizsgaidőszakban különösen is kérünk a diákokért. Kérünk azokért, akik munkahelyen kell, hogy helytálljanak, ahol szintén nem a te világosságod uralkodik. Urunk, adj nekik bátorságot téged követni. Légy ott is te az Úr az életükbe. És így hadd kapjanak tőled világosságot, határozottságot, hogy amikor te vezeted őket, akkor tudják fölvállalni a feszültségeket, akkor tudjanak a te világító lámpásodként jelen lenni. És ami sokszor nehéz, mégis tudjanak terheket is fölvállalni, a te áldott jelenlétednek a hordozóivé válni, ott, ahova állítottad őket. Kérünk, így áld meg gyülekezetünk tagjait a munkahelyeiken. Urunk, kérünk a családokért, akik szintén olyan sok terhet hordoznak, olyan sok kihívás van a gyereknevelésben, a házasság építésében. Kérünk, hogy a te lelkeddel erősítsd a házasságokat. Te vezesd a szülőket. Adj nekik nagyon sok türelmet és szeretetet, és tőle együtt bölcsességet a gyermekeik neveléséhez. És kérünk azokért a testvéreinkért, akik már nyugdíjasok, vagy akiknek nincs munkájuk, és munkát keresnek. Urunk, kérünk, hogy te áld meg az ő otthonaikat. Te adj erőt az idős korral szembenézni. Te adj békességet, amikor betegségek jelentkeznek, és azt veszik észre, hogy a testük gyengébb. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked jelenléte legyen bátorító és vigasztaló az ő számukra. És kérünk, atyánk, azokért, akik gyászolnak, akiknek fájdalmas visszanézni erre az évre, mert elveszítették szerettüket, vagy már előző években veszítették el szerettüket, de a fájdalom még mindig nagyon jelen való. Urunk, ezt a fájdalmat te gyógyítsd, a hiányt lelked jelenlétével, te csillapítsd, te hozd el a te békességedet, az ő tekintetüket is emeld magadra, hogy tőled vigasztalást és erőt nyerjenek. Urunk, köszönjük, hogy minden dolgunkra gondod van, és az egész életünk a te jelenlétedben, a te szeretetedből táplálkozhat. Urunk, így kérünk, hogy áld meg ezt az országot, ahol élünk, ezt a nemzedéket, amelyik nem ismer téged. Kérünk, hogy a te világosságoddal ragyogj be az emberek szívébe, életébe. Kérünk azokért, akik felelősen döntéseket hoznak. Urunk, tudjuk, hogy semmit nem tehetnek a te engedélyed nélkül. Kérünk, hogy légy kegyelmes, és könyörülj ezen a népen. És könyörülj azokon, akik félnek, mert nem tudnak számlákat kifizetni, mert nem tudják, hogy hogy fogják megvenni a gyógyszereket, vagy akár az ennivalót. Urunk, a te kegyelmedbe fogadj be bennünket, életünk minden területét. Hadd tapasztaljuk meg, hogy a te országod elérkezett, és már most itt van, és erőt kapunk, és az életünk megváltozhat általa. De kérünk, Úr Jézus, hogy jöjj vissza. Hogy jöjj vissza, és hozd el a te országodat az ő teljességében, amikor a gonosznak már semmilyen hatalma nem lesz. Amikor a te dicsőséged ragyogja be az eget és a földet. És amikor te leszel minden mindenekben. Köszönjük, hogy hittel és reménységgel várhatunk téged. És így te rád nézve élhetjük az életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.